Rádióegyetem. Cinizmus és irónia. A perbefogott Szókratész. Páfolusi Zsolt előadása.
Akkor kezdjük azzal, hogy jó fenomenológiai gyökerekbe kapaszkodva, tehát úgy kell értenünk a dolgot, mintha soha nem olvastunk volna előtte Platont, azt se tudjuk, hogy kicsoda ez a Platon. Tehát mit jelent az, hogy fenomenológiai olvasás? Mert azt most hagyjuk, hogy mi az, hogy fenomenológia, ennek a mesének már sose érnék a végére. Fenomenológia maga a szó az azt jelenti, hogy ugye a fosz, innen van a foszfor, tehát a fosz igéből, ami annyit jelent, hogy felfényleni vagy világítani, és a logosz, vagyis valamiről beszélni vagy számot adni. Tehát a jelenségekről, mint jelenségekről számot adni. Ez így a legdurvább első ráközelítés arra, hogy mi a bánat az a fenomenológia. Nem is kell róla egyelőtt többet tudni. Volt egy ilyen, hogy Edmund Husserl, és biztosan tiszteletlenségnek érezni, hogy ha most azt mondom, hogy fenomenológia, és nem vele foglalkozunk egész óra. Ez teljesen biztos. És egyébként meg is érdemelni, de hát van nálunk egy nagyobb nagyság, nevezetesen Szókratész. És akkor ez azt jelenteni vele kapcsolatban, hogy fenomenológiai eljárni, hogy nem tudunk arról, hogy ki volt ez a Szókratész. Van egy ipse, akit így hívtak valamikor az ókorban, hogy kinek mit jelentett, az egy másik kérdés. És a múlt órán vettük azt, hogy van egy apológia, ami semmi másról nem szól, mint egy bírósági tárgyalásnak a jegyzőkönyve. És ezen a bírósági tárgyaláson halálos ítéletet hoznak valakivel szemben, akinek a legfőbb bűne az volt, amit itt összefoglaltunk az Aszebeja vágyabbnak, hogy gyorsan. Mi volt az Aszebeja? Filozófus urak? Értjük, megbeszéltünk, most már nem térek rá vissza, hogy maga a pederásztia eredetileg nem azt jelentette, az is egy súlyos svédség volt, hogy valaki a fiatal fiúkhoz nem úgy nyúl hozzá, mint hogyha a fia lenne, tehát a pájdikához, hanem érzékileg, tehát erotikus vágya. Ebben még semmi ironikus nem volt, pusztán egy paradoxon, hogy egyrészt az Erasztésztől el volt várva, hogy erotikusan közelítsen az Eromenoszhoz, miközben ez az erotika nem teljesülhetett. Tehát a pederasztia az azt jelentette, hogy mondjuk úgy viccesen szeretni kell a gyerekeket, de nem végtelenségig. A most következő probléma azonban arra vonatkozna, amit az első pont akar, nevezetesen az ateizmus, és igazándiból az a probléma, mert lényegében ez az egész ebbe foglalható össze, nevezetesen abban, hogyha valaki túlzásba viszi a gyerekek szeretetét, most értezett a pederasztiát, meg elkezdi az alvilágot, tehát a túlvilág titkait kutatni, akkor lényegében úgy, ahogyan istentelennek minősül, és tudjuk, hogy olyan ókori civilizáció nincs, amelyben azért ne járna halál. Tehát, hogyha valaki megsérti, annyira megsérti a közösséget, hogy azt mondja, a te isteneid azok nem léteznek, azért olyan civilizáció nem volt, amik ne járna halál. A legsúlyosabb büntetés. Na most ugye tudjuk, hogy a performance... Erről sem kell tudnunk, hogy micsoda. Tehát hagyjuk azt, hogy mit tudunk mi a performance, nem tudunk róla semmit. Lehet, hogy nem is fogunk. Van egy szó. A performance, nevezzük azt, mostantól abban van, hogy elmegy egy hajó. Elmegy egy hajó a déloszi ünnepekre, és meg kell várni, amíg az visszajön, addig nem lehet a kivégzést lefolytatni. Azt a kivégzést, amiben Szókratész halálra ítélték. Szókratész már a síralomházban van, és hosszú-hosszú idő telik el, míg az a hajó visszatér, és addig Szókratésznak még van ideje keseregni, vagy bölcselkedni, vagy bármit csinálni a síralomházban. Ugye egyébként az intézmény, hogy síralomház, az még egy érdekes dolog. Tehát képzeljük el valakit, akit el van különítve a többi rabtól egy félelmetes helyre, tehát ez egy ijesztő hely, ami semmi másra nem szól, mint arról, hogy ott kell lennie, és várnia kell arra, hogy innen, amikor kimegy, innen már nincs. Tehát az utolsó hely, ahonnan már nincs tovább. Ez a síralomház. Még megírja az utolsó levelet, a halálra ítélt, még elkölti az utolsó vacsoráját, az utolsó ebédjét, az utolsó akármit. Néha a síralomházaknak nagyon nagy dokumentatív jellege lesz. Ugye tudjuk például az Eichmann pernél, hogy Eichmann, amikor halálra ítéltek a síralomházban, még kapott egy üveg izraeli jó vörösbort, meg egy finom kaját, azt mégis itt a feléig, a kajához már nem nyújt hozzá, és aztán másnap hajnalban. Tehát például tudunk ilyen híres dokumentumokat, tehát részletesen az utolsó másodpercig legyegyezték, hogy mit csinált az elítélt a síralomházban. Na most ugye Szókratészről is ez történik. A síralomházban lejegyzetelték, hogy mit csinál, és többek között ennek a dokumentuma a Kriton című dialógus. Mit csinál Szókratész a síralomházban? És ugye ez tulajdonképpen egy enyhe kis dajkamese ahhoz képest, ami az apológiában volt, és ami majd a fájdomban jön. Igazándiból ma már bele kellene lépnünk a fájdomba, mert végül is akárhogy nézem a Buddy Artnak az őse, hát az valahol itt kezdődik a fájdalomnál, amikor elkezdenek arról eszmecserélni, hogy na mi is van a testtel? Nem egy ilyen hülyeség ez, hogy van testünk? Tehát nem egy ilyen banális dolog létezik még a világon, mint az emberi test? Banalitás. Meg úgy egyáltalán ugye fölmerül az a kérdés, hogy de hát mi jogunk van hozzá? Tehát például milyen jogaink vannak abuzálni a saját testünket? Abuzálunk valaki mást, az rendben van, az teljesen jogi probléma, tehát az biztos, hogy büntethető, de hogy valaki saját magát abuzálja, az egy nagyon nagy jogi paradoxon. Minden esetre visszatérünk tehát még egyszer az Acebella vádjához, és ahhoz, hogy az összes vád összefoglalható abban, hogy ateizmus. Azt is tudjuk, még egy apró filozófia történeti alapok. Az istentelenségnek ez a vádja, tehát amiért biztos, hogy halál jár, az istentelenségnek ez a vágya ráadásul egy nagyon súlyos mitoszba ágyazódik bele. Elmondtam a múlt alkalommal, hogy tudjuk jól, az Oidipuszban, az Oidipus kolopomban a kar maga mondja Oidipuszról, hogy te, aki megvakítottad magad, te, akit incestus követtél el, te, aki megölted a saját apádat, mindent a feje tetejére állítottál, te ateósz lettél. És ott, ahogy a kar beszél róla, az nem azt jelenti, hogy istentelen, hanem pont for. Azt jelenti, hogy te hiába szereted az isteneket, téged az istenek elhagytak. Tehát a legsúlyosabb sors csapás nem pedig egy választás eredménye az, hogy valaki ateóz lesz. Tehát nem úgy történik a dolog, hogy valaki úgy lesz ateista, hogy úgy dönt egy szép nap, hogy mint José Antonio Buendía a 100 év magányban, hogy kinéz az ablakon hétfőn, nem pénteken, és megállapítja, hogy még mindig hétfő van. És akkor megőrül. És rájön arról, hogy tulajdonképpen itt valami nagyon nagy, nagyon rossz dolog történik odakint. Itt valami nincs rendben. Nincs Isten, nincs semmi. Az Oidipus drámában éppen az a félelmetes, nem csak, hogy megvan neki jósolva, és nem csak, hogy menekül egy jóslat elől, de tulajdonképpen akkor fogja fel, hogy mi a legsúlyosabb büntetés. Még csak nem is az, hogy megölte az apját, még csak nem is az, hogy az anyjával lefeküdt. A legsúlyosabb büntetés az, hogy az elfordultak tőle az istenek. És az, hogy valakitől elfordulnak az istenek, annak a következménye mindaz, amit csinál, és nem fordítva. Tehát nem arról van szó, hogy ezt és ezt csináltam, tehát elfordulnak tőlem az istenek, hanem pont fordítva. Elfordultak az istenek tőlem, tehát ezt és ezt tettem. Vagy teszem. Ne felejtsük el, hogy egyébként Platón összes dialógus, amikor a filozófusról van szó, mindenhol Philotheamonasnak van nevezve. Tehát egy nagyon fontos determinánsa a filozófusnak, vagyis a filozófus olyas valaki, akit szeretnek az istenek. Értjük? Tehát ez tökéletesen az ateista ellentéte. Effektíve az, hogy az ateizmus egy szitokszó lesz, vagy egy az a varázsige lesz, aminek ma ismerjük, tehát, hogy vannak az ateisták, akik úgy többnyire materialisták, és ezek szemben állnak a deistákkal és idealistákkal, és aztán Gulliver a csodák, ő a törpék országában, melyik végén törjük fel a tojást, a hosszú végén, vagy a tompa végén, körülbelül ilyen színvonalú a vita között, vagy volt a vita, hogy materialista valaki, vagy idealista, ateista, vagy deista, az körülbelül a felvilágosodás korára datálható vissza, tehát az, amit ma tudunk az ateizmusról, az körülbelül Kant kora. Tehát Kant korában, többek között a tisztelés kritikájában már megfogalmazódik Kantnál, hogy az ateizmus és a teizmus vitája az az úgynevezett antinómiák tanában realizálódik, magyarán egy antinómia, mi egy antinómia? Maga a szó, hogy antinómia, azt felbontjuk két görög kifejezésről van szó, az antiról meg a nomoi. Tehát azt jelenti, hogy ellentörvény, a törvények konfliktusa vagy törvények összeütközése. Egy antinómiához az kell, hogy legyen két törvény, amely egy időben egyszerre fennáll és érvényben van, és egymást kölcsönösen kioltja. Ilyen antinómia Kantnál a négyből az egyik, például az, hogyha jön egy teista, meg jön egy ateista. Két olyan törvényt fogalmaznak meg, mind a ketten, amely egyszerre egy időben fennáll, és hogyha az egyik igaz, akkor a másik nem lehet az. Körülbelül az antagonizmus az ugyanazt jelenti, mint egy antinómia. Amit Kant antinómiának nevez, az később majd a régi világban azt fogja jelenteni, hogy antagonizmus. Tehát ami a politikai struktúrákban antagonisztikus, tehát egymással összeegyeztethetetlen, két különböző vallás, vagy két különböző világnézet, vagy két különböző filozófia, amelyet egy-egy nép, vagy egy-egy csoport képvisel, és ezek nem férnek össze egymással, pontosan ugyanaz az eszmék, a filozófia eszmék terén egy antinómia. Na most világos, hogy már az apológiában találkozunk egy antinómiával, csak ott nem úgy hívják. Az apológiában az antinómia abban áll, hogy Szókratész mint egyes ellentmondásban van a törvényszék elől 510-en ülnek, mint többessel. Kvázi, ha Szókratésznak igaza van, akkor ott mindenki hazudik. Ha pedig ott mindenkinek igaza van, akkor Szókratész hazudik. Körülbelül így néz ki az antinómia. Tehát ott nem lehetséges abban a törvényszéki tárgyaláson, hogy ha a kettő közül, tehát a felperes és az alperes közül, tehát nem csak arról van szó, hogy Anütász és a többiek, akik bevádolták Szókratészt, hanem az egész bíróság. Hogyha ott a Szókratésznak igaza van, akkor a bíróságnak önmaga ellen kellene ítéletet hoznia. Tehát már önmagában egyáltalán az a tény, hogy Szókratész beperelik, Szókratész megtehetné, hogy nem jön el a tárgyalásra. Egy olyan világot éltek. Tehát ez egy több államban is elhangzik például, hogy gyilkosok, akik ellen érvényes bírósági ítélet volt, szabadon sétálgottak Athén utcáin. Nem tetszett neki bemenni a izébe, akkor nem ment be. Aztán hoznak majd valamikor egy elítélő határozatot, és akkor majd elfogják egyszerűen. A Kritonból tudjuk, hogy egy korrupt állammal van dolgunk. Tehát, mert ez a peloponészoszi háború után annyira le van pattanva Athén, gazdaságilag is, erkölcsileg is, hogy simán megvesztegethetők az őrök, tehát a börtönőrök. Simán meg lehet őket vesztegetni, és hogyha akarna Szókratész, elszökhetne. Tehát értjük az antagonizmust, arról van szó, hogy Szókratész, ha nem ismeri el a bíróság fennhatóságát, akkor az nem csak egyszerűen annyit jelent, hogy azt vindikálja magának, hogy neki igaza van, de azt is jelenti, hogy egész Athén hazudik. Egész Athénnak nincs igaza egy emberrel szemben. Ez az körülbelül azt jelentette volna a Szókratész számára, hogy ő, aki ebben a városban, ez erről szól a Kriton, ő, aki ebben a városban majd 40 évig lófrálta az agórán, és soha el nem hagyta volna ezt a várost, és azért nem hagyta el, mert tetszett neki. Képzeljük el egy várost, ahol megtehette volna, hogy ha ez nem tetszik nekem, akkor elmegyek. Nem ment el. Sőt, ezt a város több háborúban megvédte, ennek a városnak eleddig elfogadta az összes törvényét, és most ezek után ennek a városnak egyszer baja van velem, és én nem jelenek meg a bírósága előtt. Ez Szókratész számára felfoghatatlan lett volna, tehát ez lehetetlenség. És ugye az antagonizmus itt kezdődik. Szókratész él a saját törvényei szerint, tehát a saját törvényei szerint elébe megy mindannak, ami rá vár, és a város és a maga antagonizmus, tehát maga törvényei szerint elébe megy mindannak, amit implikál az, hogy Szókratész bevádolták. Egy törvényes eljárás keretei között Szókratészt elítélik törvényesen, és ez az, amit később majd úgy fog nevezni Kant etikája, megint Kantra kell várnunk, aki ezt az egész problémát itt valahogy megpróbálja feloldani, amikor különbséget tesz, a morálfilozófia különbséget tesz a felvilágosodás hajnalán legalitás és moralitás között. Vannak dolgok a világon, amik legálisak, de nem morálisak. És vannak dolgok a világon, amik morálisak, de nem legálisak. Ez tulajdonképpen az, hogy a kettő között egy ilyen súlyos különbség lehet, ez már lényegében a Szókratésznak az apológiájában megjelenik. Lényegében a legalitás győz a moralitással szemben, majd a fájdomban a morál győz a legalitással szemben. Tehát érthető, van három dialógus, amely ugyanabba a körbe tartozik, az antagonizmusok körébe. Az apológia, tehát Szókratész védőbeszéde, a Kriton és a Fájdon. Van három dialógus, ebből az elsőben, az apológiában a legalitás diadalmaskodik a moralitással szemben, míg a Fájdonban megfordul a viszony. És ugye igazándiból az apológia azért olyan egyszerű dialógus, hát viszonylag egyszerű dialógus, mert teljesen érthető. A legalitás szempontjai mindig érthetőek. Ha valaki nekünk a törvényre hivatkozik, azt mindig értjük. Ki kell nyitnunk egy törvénykönyvet, és akkor értjük, hogy miről van szó. A moralitással van baj. Ugyanis aki a morálról beszél, csak egyszer is szóba hozza a morált, csak egy kicsit várnunk kell, hallgatnunk, hogy miről beszél, még talán időre is le lehet mérni. Amint kiejti valaki ezt a szót, a szám, hogy morál, egész biztos, hogy 5 percen vagy 10 percen belül el fog hangzani az a szó is, hogyha sokáig hagyjuk beszélni, hogy lélek. Meg a szív parancsa. És hasonlók. Tehát valami olyasmi, ami az érzelmekre megy vissza, és nem pedig az írott törvényre. Ugye ez az a valami, amit úgy hívunk többek között Rousseau-nak a savoyai káplár hitvallása óta, ugye Rousseau alapítja ezt, még ez a Rousseau-tól származik ez az egész gondolat, tehát mi Kant előtti felvilágosodásról beszélünk, hogy a szív temploma, a szív törvénye. Mi az, amiben a szív szemben áll azzal, amit a kő mond, tehát a törvény? Ugye ugyanezt tapasztaljuk, ugye ez már szinte köszi az Antigónéval kapcsolatban, tehát ahogyan ott például Antigóné és Kleón egymással szemben állnak. Pontosan ugyanezt le lehet játszani, ahogyan az érzelem és a morál szemben áll a legalitással és a hatalommal, és a kőnek a törvényével. Jó, ez mind a mese volt. Akkor most lépjünk bele a dolgokba, és akkor nézzük már meg egy kicsit közelebbről. Először is azt, hogy lezárva az apológiát, miért nem egyezik bele abba, amit Kritón vár tőle? Tehát ugye azt tudjuk, hogy a Kritón című dialógus már az a pillanat, amikor Szókratészt elítélték, ő bent van a síralomházban, és várják a hajót, hogy visszajöjjön Déloszról. Ugye a törvény előírja, hogy addig, amíg az ünnepi, tehát az áldozati hajó vissza nem tér Délosz szigetre, ami Thészeusznak a megmenekülését ünneplik, amíg ez vissza nem tér, addig nem lehet a városban kivégzést tartani. A hajó közeledik, még egy nap van, és megérkezik Kritón a síralomházba, és arról beszél Szókratésznak, hogy te figyelj már, Szókratész, ugye megfogalmazza, itt egy nagyon érdekes pillanat következik el, megfogalmazza valami olyasmit, amire nem számítunk. Ugye az a furcsa benne, hogy ez miért nem az apológiában hangzik el. Megfogalmazza neki azt, hogy az első érv az lesz, hogy figyelj ide, Szókratész, nem törődtél a tömeg nézeteivel, tehát a hoj-poloj, amit Platón aztán az államban könyörtelen bosszút áll rajtuk, tehát mindenhol barmokhoz hasonlítja őket. Tehát a tömeg az, ami a barommal azonos, tehát csak legel, és azt látja, ami az orra előtt van. Nem törődtél a tömeg nézeteivel, ezért vagy most itt. Egy kicsit is törődtél volna azzal, hogy mit gondolnak rólad az emberek, akkor most nem csücsülnénk itt, és nem filozofálgatnánk, de ha már így van, akkor légy következetes magadhoz, és most se törődj a tömeg nézeteivel, engedd, hogy megvesztegessem az őröket, és te innen meglógjál. Plusz, nagyon nagy szemétséget követel Kritón, ráadásul még rápakol egy kanállal. Azt mondja, neked gyerekeid vannak. Azért születtek ezek a gyerekek a világra, hogy szégyen szemreit meghal, és nem neveled őket föl. Hát miért születtek meg, hogyha nem neveled őket föl? Ez neked kötelességed. Kötelességed vigyáznod az életedre. Kötelességed ott lenni, ahogy ott voltál a születésünknek, most kötelességed elvinni őket a felnőtt korig is valami vagyonnal útjára bocsátani őket. Ugye ez például az állam elején, amikor Kefalosszal beszélgetünk, ugye Kefalosz például arról kérdezgeti Szókratész, hogy na akkor sikerült-e felhalmoznod egy kis vagyont, és ugye Kefalosznak a lelkét nem kis büszkeség feszíti, hogy igen, meg egy kicsit többet raktam rá, mint amit örököltem, és ezt az örökséget én igenis át fogom adni a fiaimnak. Tehát büszke. Most Szókratésznál ilyesmi nincsen, tehát ilyesmiről nem nagyon van szó. Nem, hogy az égvilágon semmit nem fog a gyerekeire hagyni, de még ő is el fog innen tűnni. És azt mondja neki Kritón, hogy te figyelj már, hát tulajdonképpen, és akkor most jön az utolsó szeméthúzás, azt mondja, tulajdonképpen, szépen virágnyelven megfogalmazza neki, mi a paidikáid, tehát kvázi, akik úgy kezeltünk téged, mintha az apánk lennél, mi vagyunk azok, akik a te igazi örököseid vagyunk, és ez nem a te pénzed és a vagyonod, hanem a szellemi kincseid. És nekünk kötelességünk az atyánkat megóvni, mert hiszen, ha mi hagynánk, hogy te most itt szépen meghaj, mit mondana rólunk az utókor? Hogy semmit nem tettünk? Hagytuk, hogy az apánk meghaljon? És egy nyilvánvalóan hazug, rágalmazó vádakban, egy olyan tömeg ítélete alapján, amit te mindig is semmibe vettél, és amit mi is semmibe veszünk. Ugye itt ne felejtsük el, még a Kritónban nagyon súlyos szavak hangzanak el a tömegben. Ugye tudjuk, a tömeggel kapcsolatban Platónnak van egy nagyon súlyos hasonlat az államban, ahol a szofistákat többek között állati domárhoz hasonlítja, és magát a tömeget egy nagy, kezelhetetlen állathoz, akit idomítani kell. Tehát nem nevelni, idomítani. És ugye a szofista annyiban rossz idomár, hogy semmi más nem csinál, mint kifigyeli a tömeg szokásait, és ezek alapján hízeleg neki. És így próbálja terelni a tömeg figyelmét. Ugye ez az, amit már Platon az államban megvetően említ, nem csak a szofistákkal kapcsolatban, hanem az, hogy ilyen a tömeg. Most a Kritonban még egy kanállal tesz erre is Platon, amikor azt mondja, hogy a tömeggel az a legnagyobb baj, hogy se a legnagyobb jóra nem képes, se a legnagyobb hitványságra nem képes. Egyikre se képes. Ez a teljes romlottsága a tömegnek, pont úgy, mint egy embernek. Tehát Platonnál nagyobb hitványság az, hogy se, valaki se elementárisan gonosz, se elementárisan jó nem tud lenni. Amire az a bizonyíték, hogy sosem dönt el valamit, tehát nem dönt se a gonoszság, se a jóság, mert hanem éppen mindig azt teszem, amiben belebotlik. Az, hogy most a tömeg éppen Szókratészba botlott bele, hát ez minősíti a tömeget. Hogy most éppen engem ítéltek halálra, hát ez a tömegről mond valamit, nem rólam. Na most Kriton, aki nagyon jól ismeri Szókratésznak az összes tanítását, azt mondja, hogy tehát még egyszer akkor foglaljuk össze, téged hazugvádak alapján ítéltek el, ezt te is nagyon jól tudod. 2. A gyerekeidet nem hagyhatod itt, fel kell őket nevelned. 3. Mi vagyunk a te szellemi örököseid, és mit nem hagyhatsz bennünket abban a szégyenben, hogy azt mondja rólunk az utókor, nem tettünk érted semmit. És íme, nekem van elég pénzem, plusz még itt vannak a vendégbarátaim, meg mifené, és akkor már le is van dumálva minden, le van zsírozva, lefizetjük az öröket, és akkor te pedig szépen elmégy Tesszáliába, és akkor boldogan élsz, még meg nem halsz. Körülbelül ennyi a... Na most úgy végződik a dolog, és ténylegesen, hát ez most kár volna ezt az órán a drága időnket arra pazarolni, hogy felmondom a leckét jól vagy rosszul, pont úgy, ahogy le van írva. A dolog azzal végződik, röviden összefoglalva, hogy Szókratész úgy, ahogy van nevetségesé teszi az összes vádat, vagy az összes ajánlatot, vagy nevezzük ezt mifenének. Mondván azt, hogy a gyerekeimnek attól nem lenne jó, hogy én most száműzetésbe mennék, talán majd Tébájba idegenek között jobb lenne felnevelnem, amúgy sincsen semmi vagyonom, tehát úgyse tudnék mit vinni, ti meg úgy vagytok pont a szellemi örököseim, hogy láttok meghalni. Pont ettől lesztek a szellemi örököseim. Ez már nincs így benne kimondva, de gyönyörűen érzékelteti azt, hogy én számotokra pont azzal leszek Szókratész, hogy nem ismerek megalkuvást. Ettől leszek én számotokra az, aki most vagyok. Pont engem veszítenétek el akkor, ha életben maradnék és elszöknék. Na, ennyi volt a Kriton, és természetesen ennél egy sokkal szebb szöveg, és van valami bornír dolog abban, hogy valaki Platonról beszél, és nem Platon, ahelyett, hogy Platont olvasna. De ugyanakkor van valami platonikus is abban, hogy beszélünk Platonról, nevezetesen ugye maga Szókratész mondja, hogy ahol nem lehet beszélni, ott beszélgetni kell. Na most, mivel erre nekünk olyan túlságosan sok módunk nincsen, azért én megpróbálok mindenkinek a beszélgető partnere lenni abban a gondolatban, ami így jön. Nevezetesen ott, ahol egyszer csak megjelenik, sok helyen jelen van, az, amikor felsorol 3, ezt is elmondtam, nem? Vagy nem mondtam el? Pontosan Platón kora az, ahol egyáltalán megjelenik a filia, mint divatszó. Tehát elkezd divatossá válni az a kifejezés, hogy valamit körülírnek a filiával. És többek között itt a 68C-nél találkozunk váratlanul azzal a fogalom, 3 fogalommal. A bölcsesség szerető, a test szerető és a vagyon szerető emberről kezd el beszélni. Ez a görögül a filékrématosz, a filotimosz és a filoszofoszról van egész pontosan szó. Tehát a filékrématosz, aki szereti a testet, illetve a filotimosz, ugye, aki, is kéne ezt leírni, tehát olyas valaki, aki címeket és dicsőségeket szeret halmozni. Van még egy ilyenről is szó, hogy tehát maga a filokrématosz, ugye benne van az, hogy igazából azt jelenti, hogy pénzszerető. Ugye az a kifejezés, másik olyan összetétel például az, amikor azt mondja, hogy filékósz, ez egy emlékezetes pillanat az államban, az állam 4. könyvében, amikor elkezd arról beszélni, hogy a zene. A zenével van valami probléma. Nevezetesen a zenével az a probléma, hogy annyira durván hat ránk, annyira pillanatokon belül a zene hatása alá tudunk kerülni, hogy nagyon fontos a helyes zene megválasztása az államban. És ott kezd el beszélni például a filékószról, lefordítjuk magyarra, valami olyasmit jelentene, hogy valaki, aki bolondja a zenének. Igazából azt jelenti, hogy valaki, aki szereti a fülét. És ahogy leírja ott Platón például a filékósznak a jelenségét, ugyanazzal van képezve ez is, mint itt az ez a három foglalkozás, tehát a filék, rématósz, a filétimosz és a filoszofosz. A filékósz, az még egyszer azt a valakit jelenti, aki önkívületbe esik attól, ha zenét hall, ha jó zenét hall, és ezért például a falusi Dionüsziákon össze-vissza rohangál a sátrak között, hogy minél több zenét hallgasson. Minél több zenét hallgathasson. És ugye többek között ez hozza föl például ott az államban Platón arra, hogy mennyire oda kell figyelni az őrök zenei nevelésére, és többek között, hogy Werner Jäger nevezi ezt, kiiktatja az államból a zenei doxát. Tehát például nem enged, hogy olyan zene is szerepelhessen az államban lévő dalok között, az ideális államról beszélünk, az államban lévő dalok között, amitől valaki könnyekre fakad. Mert ha te sírni kezdesz a zenétől, az azt jelenti, hogy a gyávaság költözik lassacskán a szívedbe. Hanem csak olyan dalok szerepelhetnek, amik megkeményítik a lelkedet. Tehát ilyen jó kis katona dalok. Na most kérem szépen, hát azt most én nem tudnám elmondani, hogy ez pszichológiailag nézve, vagy esetleg katonailag nézve, mekkora marhaság. Ezt most én nem minősíteném. Eszembe jut mindig, én már nem tudom, milyen perverzióból kifolyólag egyszer a Miskolci központi könyvtárból kikölcsönöztem Napóleon levelezését. Én nem tudom, hogy miért csináltam ezt, még történészkoromban. Kérem szépen, Napóleon Marlborough hercegével levezett Szent Ilona szigetéről, és sosem fogom elfelejteni, és találkoztam benne egy ilyennel, hogy azt mondja neki a herceg, hogy de hát tulajdonképpen a dobokat a számúzdik én a hadseregben, mert annyira az a repet fazék hang, az annyira szörnyű. És Napóleon csak annyit ír neki vissza, a dob a legjobb hangszer, mert nem lehet rajta hamisan játszani. És ugye ráadásul elmondja azt is, hogy az ágyúdörgést imitálja, tehát pont. És nagyon érdekes, hogy csak abban, hogy egy sor Platont olvasott volna valaha is életében, egyszer csak visszatalál a platoni vágányra Napóleon teljesen magától, spontán módon, nevezetesen, hogy ez az igazi hangszer, mert ez aztán tényleg harcra tüzel. Tehát itt nincs trombita, meg fuvola, meg mit tudom, hanem itt csak a dob, és az annak a tamtamjára lépve, az feltüzeli az embert a harcra. Na most egyébként az biztos, hogy óriási jelentősége van, például az Dotznak a könyvéből tudjuk, annak a keveréknek, hogy üsdob és fuvola. Ez a kettő, ez gyilkos egyveleg. Hosszas példákat hoz arra, hogy a Dionysus kultusz, ami pont ezen a két hangszeren alapult, az auloszon és az üsdobon, az milyen hatást váltott ki az emberekből egészen odáig, hogy még a 14. században is volt arra példa, hogy Firenzében eldobálták a nyomorékok, bénák, leprásak, a mankóikat, a minden vagyonukat, a prostituáltak, sorban álltak, és követték a dobosokat, akik, meg fuvalásokat, akik átvonultak a városon. És idős ember, tehát a korabeli leírások szerint döbbenten álltak a város lakói idős emberek, akik vánszorogni nem tudtak, egyszer csak táncra perdülnek. A zene hatására, pontosan ennek a két frekvenciának a hatására, amit az üsdob és a fuvola képvisel. Na most, és ugye Platón ezt már világosan leírja, ez nagyon veszélyes. Még egyszer mondom, és legfőképpen azt írja le, hogy milyen az az ember, aki mindent alárendel a hallásának. És itt még többről van szó, amit el sem mond az államban, ezt egy másik dialógusban fog erre kitérni, például a Phaedrosban, nem összetett a Phaedonnal, amikor valakinek mindene a hallás, tehát már nem csak a zenétől balondul meg, hanem kifejezetten csak azt tudja megjegyezni, amit hall, amit írva lát, azt nem. Az másodlagos a számára. Csak hallás után megy neki. És ugye pontosan ez az a valami, amiben Platón egy instabilitást lát. Tehát a léleknek, sőt az államnak az instabilitása van azon, hogy az egész állam, vagy az egész lélek a fülére hagyatkozik. A fülre való hagyatkozás például az élő beszédnél azt jelenti, hogy a fonémát alárendeljük a grafémának. Ezzel kapcsolatban egy eminens irodalom Derridának a Grammatológia című mű, ami első fele megvan magyarul. Ott például Derrida végigveszi ezt az egész problémát, hogy hogy is történik meg az Platonnál, hogy átfordul a graféma és a fonéma, és egyszer csak a graféma miközben alárendelt lesz a fonémával szemben, tehát azt mondja ott Platón, hogy a graféma az nem az emlékezés, hanem csak az emlékezetés eszköze, és hogy csak az élő beszéd az, ami képes magáért kiállni. Valójában pont az inverze történik, valójában csak abban lehet megbízni, ami le van írva. Mert ha az, aki beszél, nincs többé, nem hallod a hangját, attól, mert nem halljuk valaminek a hangját, még nem hihetünk abban, hogy az, amit képvisel, az is meghalt, vagy az is eltűnt. Tehát mindenképpen szükségünk van az írásra, mindenképpen szükségünk van arra, ami grafikus, és nem csak arra, ami fonetikus. Na most még egyszer hangsúlyoznám, a dolog odáig olyan akut, probléma, hogy amikor a filia kifejezés megjelenik, tehát valamit szeretni értelemben. Ugye a filia az nem olyan, mint az erotika. Tehát az erotikában az is azt jelenti, hogy szeretni, csak nagyon nincs benne az, hogy, hogy esetleg ez tovább gondolható a testiség irányába. A filia az tényleg azt jelenti, hogy lélekből valamit. A lelkünkkel mellé állni, hogy a lelkünkkel ott lenni. Filippos, lószerető, szereti a lovakat. Hát az, hogy az 5. században divatos lesz, hogy a filiával elkezdenek mindenféle dolgokat képezni, és, itt, és ekkor az is teljesen nyilvánvaló, hogy a filozófia az pont ebben az időben születik meg, mint kifejezés, mint szó arra, hogy valaki valamit csinál, világossá teszi, hogy akkor, amikor Szókratész elkezd arról beszélni, hogy tulajdonképpen melyik filia az, amelyiket érdemes csinálni. Tehát melyik filiát érdemes követni. Akkor az kb. Annyit jelent, hogy melyik az a dolog a világon, amivel a lelkeddel érdemes odaállni, és végigkövetni. Tulajdonképpen azt lehet mondani, az apológiától kezdődően ez forog kockán. Ennek a kérdése. Szókratésznak azért kell meghalnia, mert a bíróság úgy látja, hogy Szókratész rossz filiát követett. Az ő filiája valami olyasmi volt, ami nagyon-nagyon szemben áll a város filiájával. Tegyük már fel ezt a kérdést végülis, akárhogy nézzük, hogyha az utcán valaki hátba veregít, és azt mondjam meg neki most azonnal, hogy mi a filozófia különben lefejel, akkor mit mondanék neki ilyettemben? Mi az, hogy filozófia? Ha felbontjuk a szót, tényleg azt jelenti, hogy szeretni a bölcsességet. Tehát aki szereti a bölcselkedéseket, bölcsmondásokat, szereti a logoszokat, még ebben az összetételben is szerepel. Tehát szeret olyan beszédeket hallgatni, amik értelmesek. Kb. Ennyi, így első laza nekifutásra. Miközben azért ne felejtsük el, hogy maga a szó már egy dekadencia eredménye. Tehát például hogy lehetséges az, hogy 600 évvel korábban Herakleitosznak még nem volt szüksége erre a szóra, hogy leírja vele ugyanazt. A szofosz, vagy a szofia kifejezés ugyanúgy szerepelt akkoriban, és nem csak a olyan, hogy filozófus még nem is létezett, tehát ez a fogalom, hogy filozófus nem volt. Ugyanakkor Homérosz is, Herakleitosz is kacagva beszél olyanról, hogy például a hajó ács szofiája. Vagy a jó fegyver kovácsnak a szofiája, sőt, még olyanról is szó, hogy a hajó szofiája. Jó hajónak van szofiája. Tehát valami olyasmit jelent, hogy olyan jó kis alkalmasság valamire. A jó kovácsmesternek az az jó szofiája, hogy ért a dologhoz. Van hozzá bölcsessége. Nem tudok olyan régies magyar fordulatot használni, amivel eltalálnám a lényegét. Tehát amennyire régiesnek kéne lennie. Valami olyan újbegyében van. Miközben Nietzsének a fiatalkori írásokban van egy nagyon érdekes, egy elmés rész, amikor még Nietzsche még boldogan filológusként apostrofálta önmagát, és akkor így hirtelen nekiugrott annak a szónak, hogy na mi az, hogy Szofia? Fiatalos lendületében mondott egy nagyot, amit azóta se senkinek nem sikerült überelni. Ugyanis Nietzsche arra tippelt, hogy a Szofia az a szafió igéből van, ami annyit jelent szimplán és szárazon, hogy ízlelni. Például tudjuk, hogy a görögben a Sisyphos az a Szafió szuperlatívus, tehát annyit jelent, hogy az ember, akinek a legjobb az ízlése. A jó ízlésű. A jó ízlésű Sisyphos, akinek túlságosan finnyás volt, vagy túlságosan differenciált volt az ízlése, és ezt nem tetszett az isteneknek. Tehát innen nézve, hogy azt mondjuk, hogy Sisyphos az, aki a legjobb ízlésű, már is más megvilágításba kerül, hogy miért is került az alvilágba. Mit is kellett bűnhődnie. És ugye Nietzsche nem áll meg itt, Nietzsche rögtön azt mondja, hogy az, hogy valakinek jó az ízlése, azt tegyük át csak egy kicsit szellemi síkra, és már is ott tartunk, amit Arisztotelész mond a retorikában, nevezetesen, hogy a filozófus, hogyha ragaszkodunk a Szafió igéhez, az ahhoz ért, hogy igen távoli dolgok között is felfedezze az összefüggéseket. Amit meg is lehet fordítani, igen közeli dolgokban is észrevenni a differenciákat. Tulajdonképpen a legjobb, tehát a szofosz az ahhoz ért a legjobban, hogy észrevegye két dolog között a különbséget. Észrevegye azt, hogy kik azok, akik illegitim módon általánosítanak. Ezért is mondja Nietzsche azt, hogy vannak olyan bornit, agyalágyult emberek, akiknek a teoretizálás az valamiféle eszköz meg módszer. Míg nekem, mondja ő, életem legritkább pillanatai és a legnagyobb extázis és mámor, amikor elvont kérdéseken gondolkodhatok, mert az elvontság az pontosan a Szofia ellentéte. Tehát az elvontság az szinte a Dionysos kultusznak azt lehet mondani a leglényege, amikor egyszer csak minden differencia eltűnik, és eltűnök egy nagy általánosban. Az általánosság, mint a Nietzsche, az, hogy valaki általánosítani merjen. Tehát azt merjen mondani, hogy ez a tíz itt ugyanaz, bármire. Tehát általánosítani merjen, azt mondja Nietzsche, ehhez jogok kellenek. Ilyen jogai csak egy zseninek vannak. Aki nem zseni, az nem merjen általánosítani, az legyen szerény. Tulajdonképpen miről szól, ha innen nézzük, visszalapozunk, miről szól a Szofia? A Szofia a szerénységnek a tudománya, arról, hogy vedd észre a különbségeket. Ne merjél általánosítani. Az illegitim általánosítás, Istenem, van egy Yannis Ritsos, egy csodálatos mai görög költő, hát ez fantasztikus. Yannis Ritsos mondja egy versében, hogy aki ockodik a túlzott általánosításoktól, az félti a pénzét. Amikor ezt olvastam, tőle rögtön eszembe jutott Nietzsche, meg ez az egész probléma, hogy tulajdonképpen az általánosításhoz való jog az mennyire politikai kérdés, és mennyire gazdasági kérdés. Kinek van joga általánosítani, mekkora erőszak van abban, mekkora hatalomvágy van abban, hogy valaki elkezd általánosítani. Tulajdonképpen a Szofia gondolata, hogyha ezt most még egyszer mondom, utolsó kör ebben a kérdésben megkapargatjuk, az tulajdonképpen semmi más nem jelent, az, hogy tartsd tiszteletben a jogokat. Ne általánosíts ott, ahol nincs jogod ehhez. Ha nincsenek meg a képesítéseid hozzá. És lényegében Sisyphosznak azért kellett innen nézve meghalnia, mert ugye lelopta az embereknek a tüzet. Nem tetszett Zeusnak. Mert úgy gondolta, hogy nem csak az isteneknek van ehhez joga. Nekünk is. Innen nézve van egy olyan talány az egészben, hogy tulajdonképpen amikor megjelenik a Philosophos, tehát igazából nem is talány maga, a Phaedrosban mondja el Szókratész, hogy akkor, amikor én filozófusnak nevezem magam, és a filiával egészítem ki a Szofiát, valójában csak rettenetesen szerény akarok lenni. A szerénység abban van, hogy nem gondolom magam bölcsnek, hanem csak aki szereti a bölcsességeket. Ugye az, hogy nem tekinti magát bölcsnek Szókratész, és ez is megint nyilvánvaló egy óriási köszönet. Tehát igen, persze nem tekintjük magunkat bölcsnek, hanem mi csak a hizét. Miközben ne felejtsük el az egész Phaedros. Most itt, amit mondtam a 68C-nél, amikor itt gyorsan kapásból három filia megjelenik, de egyből. Három filiáról kezd el beszélni egymástól, összevarva egymással, és rögtön a három közül az egyik már is a filozófus. Rögtön felmerül a kérdés, aki szereti a testét, vagy szereti a pénzt, vagy szereti a bölcsességeket, végül is, hogyan tudjuk megóvni magunkat attól, hogy ne kezdjünk el túlzottan általánosítani, és azt mondani, hogy tulajdonképpen, hát azok van egyformák ezek olyan. Mindhárman amit szeretnek. Én most nem merném lefordítani, hogy mi a bánat ez, hogy valaki szeret a testet, biztos nem egy korabeli bodybuilderre kell gondolni. Bár el lehet képzelni, hogy abban az időben is voltak olyan srácok, akik a gimnáziumból kijövően nézegették a vádliukat, hogy úristen, de jó vagyok. Tehát ott is nagyon komoly dolog lehetett, egy ilyen jó kis testképnek a... De a test szerető alatt nem erre gondol, sajnos kiderül a szövegből, hanem arra gondol, aki szeret töltekezni. Tehát a test szerető alatt arról van szó, aki enni, inni, vigadni, mulatni, ihaj-csuhaj. Ismerjük ezt a típust, ugye? Ez, hogy élvezzük az ízeket, és mi itt a probléma? Ne felejtsük el, mind a három jogot formál magának a Szofiára, hiába nem úgy hívjuk. Aki szereti a testét, az nem csak egyszerűen az sose vallaná be neked, hogy hát figyelj, én egy ilyen rohadt szemét hedonista vagyok. Önző módon magamnak akarok mindent. Nem, ő megosztja veled a bölcsességet. Szindbád bölcs ember. Tehát üljél le vele beszélgetni, és akkor el fogja neked mondani a frankó igazságot. Azt fogja mondani, hogy te ide figyelj, te itt jársz egyetemre, ráadásul esztétika szakot. Jó Isten. Ahelyett, hogy beülnél valami jó kis... Rendelnél magadnak egy jó kaját, mennyivel többre mégy, mint azzal, hogy Platont olvasol. Egyél egy jót, igyál egy jót, nem folytatom, és aztán legyél boldog. Boldog azzal, ami neked rendeltetett. Ez kvázi például ott van a példabeszédek, vagy a prédikátor könyve, ott is elhangzik ez, hogy tulajdonképpen semmi más ne csináljál, mint azt, hogy élvezd azt, amit az Úr neked rendelt. A bölcsességed abban van, hogy felismered, mi az, amit te kaptál az égtől. Ezzel próbálj meg élni, ha ezzel nem élsz, akkor bolond vagy. A bölcsesség abban van, hogy kiéled mindazt, amit a testeddel kiélhetsz. Ami nem azt jelenti, hogy tönkreteszed magad, nem azt jelenti, hogy elhízol, nem azt jelenti, hogy cukorbeteg leszel. Az azt jelenti, hogy élvezed a gyönyöröket, a hedonét. Mert hogy nincs más. Minden más csak illegitim hatalomvágy. Ugye ezt majd egyébként milyen érdekes lesz, hogy például ott van megint ugye Nietzsche, de mondhatnám Freudot is, mert itt aztán ezek mindegy kalapba. Harmadikkal, ugye a nagy másikkal, a harmadik nagyász, ugye Marx. Ugye őket nevezi Ricoeur a gyanakvás filozófusainak. Mind a hárman közösek abban. Marx is, Freud is, meg Nietzsche is, hogy lényegében egy elképesztő, a világtörténelemben soha nem látott jogot formáltak maguknak az általánosításra. Nietzsche azt mondja, minden, ami van, azt a Willezurmach kormányoz. A ragaszkodás a hatalomhoz. Akár a testeddel, akár az eszed, de mindenhogyan a hatalmat akarod. Tehát minden konvertálható a hatalom akarása. Ha meg akarod érteni a dolgokat, akkor mindig a pergünti hagyma legutolsó héja alatt sem fogsz más találni, nem az igazságot fogod találni, nem valakinek az arcát fogod találni, hanem a hatalomnak az akarását. Freud ugyanez, mindent a szex. Tehát mindent azt kormányoz, hogy libidinális vágyaink vannak, és igazándiból a birtokba vételnek egy olyan formájához ragaszkodunk, amit a legtartósabban és legkomolyabban úgy írhatnánk körül, hogy szex. Kívánjuk a másikat, egész egyszerűen. Még akkor is a másikat kívánjuk, amikor magunkat kívánjuk. A szexuális ösztöneink olyan elementáris ösztönök és olyan mélyről törnek föl, hogy ez egyszer nem lehet. Effektíve minden investálható ebbe az energiába. Odáig menve, hogy például Leonardo azért fest kis köcörővel angyalkákat a plafonra, mert ugye hát el vannak folytva szerencsétlennek a szexuális energiája, a homoszexualitását, muszáj való. És ettől lett nagy művész, hogy elfolytott mindent. Egy tipikus, egy nagyon frappáns freudi magyarázat arra, hogy Leonardo-ból miért lett nagy festő. Ha ki tudta volna élni a homoszexualitását, dehogy jutott volna neki eszébe angyalkákat festeni, meg ugye egyáltalán bármit festeni. És akkor ott van végül Marx, aki meg arról kezd el beszélni, hogy az osztályharc. Tehát végül is az egész történelem az osztályharcok története. Itt az uralkodó osztály mindig az volt, amelyik a termelőeszközöknek volt a birtokában. Az árufétis révén a termelőeszközök által termelt értéket át lehetett váltani pénzre. Tehát a pénz effektíve a pénz birtoklása, a termelőeszközök birtoklását jelentette több átételen keresztül, és lényegében lelepleződik az, hogy bárki bármit akar, semmi másról nincsen szó, mint arról, hogy uralkodó osztály, az uralkodó osztályhoz akar tartozni. Tehát birtokolni akarja a termelőeszközöket. Na most kérem szépen, tulajdonképpen ez a három nagy zsugás a filozófia történetében csak ugyanazt elmondja, és látjuk, tehát nem vicc, amit mondtam az előző órán, hogy a Whiteheadnek a mondás, hogy a filozófia története. Lábjegyzetek Platonhoz. Ez pontosan ebben áll. Abban áll, hogy itt van nekünk három srác, akit most említettem, és tulajdonképpen megismétlik azt, ami itt már, itt a fájdomban le van írva ezen az egy szent helyen, amikor itt három filiát felsorol. Tulajdonképpen a test szerető, aki szereti a testét, az tulajdonképpen igenis egy jogot formál magának arra, hogy megmondja, mi az, hogy Szofia. A Szofia a te teste. Igenis, Szimbádnak van egy Szofiája. Jó leülni az asztalhoz, jó egy nagyot enni. Ebben több bölcsesség van, mint egész nap száraz kenyeren és vizen tengődni és filozofálni. Joga van hozzá. És ugyanígy a Philotimos, aki meg ugyanezt mondja egy másik síkon, lényegében jogom van a pénzhez, jogom van ahhoz, tulajdonképpen a korabeli top menedzserről van szó. Tehát a korabeli menedzserről van szó, aki azt mondja, akinek már nem is arról beszél, hogy na most én sok pénzt akarok, tehát a pénzt már önmagáért akarja. Tehát nem azért, mert hogy most még venni akar magának valamit, hanem azért, mert hoppá, nekem mennyi pénze van, és neked mennyi? Nekem ennyi, neked mennyi? Vegyük már elő, mi van a zsebünkben. Nekem figyelj, nézzél már rá, amit csak most rajtam találsz, számoljuk össze, ez hány százezer? Kérem szépen, a top menedzserről van szó, aki úgy érzi, hogy azzal igenis bizonyított. És mi lenne még más a bölcsesség? Tehát ugyanúgy jogot formál egy Szofiára, mint a filozófus. Sőt, azt mondja, hogy könyökömön jön ki Szókratész. Tehát elképzelhető a Gorgiaszban például azok a szofisták, akik közül sokan leállnak Szókratészsal bunyózni. Sokuk közülük egy ilyen top menedzser, aki azt mondja, hogy na jó, erről a Szókratész már sokat hallottunk, sok hülyeséget beszél, akkor most már lássuk már, hogy miről van szó. Mennyi pénzed van? Semennyi. Ja, értem. Mit fogsz a gyerekeidre hagyni örökségként? Semmi. Nagyon jó. És egyébként te mivel foglalkozol egész nap? Ja, úgy itt mezitláb sétálsz az agon és belekötsz az emberekbe. Ah, frankó. Na, csókoltatlak. Nem értelmesebb inkább a gazdasággal foglalkozni? Nem értelmesebb inkább teneket nevelni, vagy tenyészteni? Ugye a Anütász egyébként talán az ókor egyik legszebb performansza, tehát ilyen nincs a világon még egy. Anütásszal fordul meg, az egy Szokratész korabeli cinikus filozófus, Szokratész rég nem él. Hát ezt el kell mesélni. Kérem szépen, képzeljünk el egy filozófust, egy cinikus. Lesz még róluk szó, lesz még. Jön egy cinikus, Athénban, ugye ő is, általában cinikusok, azok mind, egy se aténi volt, tehát mind kívülről jött, tehát vidéki, mondjuk így. Tehát aténi számára vidéki. Megérkezik Athénba, van egy kis lóvéja, és venni akar egy kérót, de olyan jót. És akkor jön egy ilyen ingatlan kereskedő, és azt mondja, hát én mutatok neked. És kiviszi Athén kültelket, kvázi kiviszi a rózsadombra, és ott elkezd neki villákat mutatni, de csillagászati áron. És már szinte irritálóan drága villákat mutat. És akkor bemennek az egyikbe, és körülnéz, és akkor elkezdi magyarázni az ingatlan ügynök, hogy hát ez így, ennyibe kerül, az annyiba kerül, ez így néz, úgy néz. És hallgatja egy darabig, aztán fog, és így felszívja a turháját. És leköpi az ingatlan ügynököt. Mire az felháborod, hogy mit csinál, az elnézést nem volt hova köpnem. Ez mindez 2500 évvel ezelőtt. Tehát ez nem egy mai performance-ról beszélünk. Tökéletes hiperbóla. És lényegében már ebben az aktusban benne van az, amit ugye itt lényegében megfogalmazza azt, amit már itt Szokratész, csak Szokratész nem csinált ilyeneket, mert egy kulturált ember volt. Lényegében a válasza a mindenkinek, aki a filoteamónász, hogy körülbelül mit csinálja pénzeddel. Körülbelül ez a válasza a szokratikus cinikusnak arra, hogy én filoszofosz vagyok, te meg filotimosz vagy, és a te filiád ne akarja már nekem megmondani, hogy mi a szofia. Nekem is megvan a magam filiája. És még egyszer ne felejtsük el, tehát három filia van felsorolva, és mind a három jogot formál magának arra, hogy ő a szofia. Tehát ő képviseli a valódi bölcsességet. Ez érthető, tehát ezt próbáltam. Na most, ugye az egész, mind a három dialógusban végülis arra van kihegyezve a hangsúly, hogy hogyan, tehát Platón azt próbálja, hogy jut dicsőségre végül Szókratész filiája, nevezetesen a filozófia, ami a három közül valóban az kell, hogy legyen, amit a neve is mondta, tehát hogy ő képviseli egyedül a bölcsességet, semmi más. És ugye az, hogy a bíróságon elmondja a magáét, az pusztán annyit jelent, hogy a legalitás elve szerint kiállt a emberek elé, és legálisan, a legalitás előtt nem tudta magát megvédeni. Azt mondja, hogy itt tulajdonképpen mivel vádolja, figyeljünk oda, vádolja a bíróságot. Köztetek ül egy csomó filó akárki, aki szereti a testét, szereti a pénzt, talán még filé kósz is, aki legszívesebben nem itt ülne, hanem valami zenét hallgatna. Egy olyan emberek ülnek itt, akik mindegyik valami filiába beleélte magát. Kérdésem az volna, van itt valaki rajtam kívül, aki még filoszofosz? Tehát van itt valaki, aki értené, hogy miről beszélek? És aztán Szokratésznak azt mondják, hogy te öreg, vegyél már vissza, hogy te azt gondolod, hogy mi nem tudjuk mi az, hogy Szofia? Te azt hiszed, mi nem tudjuk, hogy te miről beszélsz? Hát 40 évig néztünk téged itt mászkálni az agórán, és tele lett veled a hócipőnk. Elég volt. Ennyi. Vége. És ugye még egyszer hangsúlyozom, amit a múlt órán már elmondta, ezt nem ismétlem meg, tehát Szokratész ott teszi őket nevetséges, eleve csak az apró kis, apró pici kérdés. Miért éppen most? Miért nem már 20 évvel ezelőtt? Nem ma jöttem ebbe a városba. Miért éppen most? Az esetlegesség a nevetséges. Az, hogy ennyire kontingens maga a vád. A vádlók is kontingensek, ez az egész bíróság kontingens, és az, hogy ez az egészet komolyan veszi a város, ez meg a legkomikusabb. Komikus kezd lenni Szókratész halála. Tehát minél komolyabban veszik magukat a vádlók, annál komikusabb maga az egész szituáció. És ugye nyilvánvaló, hogy a bírósági tárgyalás felől nézve nem lehet megfogalmazni azt, hogy de mi is a Szofia. Tehát nem lehet megfogalmazni egy olyan szituációban, hogy mi a Szofia, ami úgy, ahogy van, komikus. Tehát nevetséges a szituáció. Egy olyan társaságban, ahol kiröhögnek, te ne akarjál arról beszélni, hogy mi az, hogy bölcsesség. Nem megfelelő a diszpozíció hozzá. Ha rajtad nevetnek, vagy téged gúnyolnak, a bölcsességnek tökéletesen az ellenkezője lenne, ha te most leállnál a bölcsességről beszélni. Tehát önmagadat cáfolnád meg. Lehetnek neked akármilyen szép mondataid, meg akármilyen szépen összefoglalhatnád, ha téged kiröhögnek, akkor azoknak lesz igazuk, akik kiröhögtek, ha te leállsz bárkivel is vitatkozni arról, hogy de pontosan a három közül melyik a helyes Szofia. Ráadásul ne felejtsük el, van itt még egy ilyen probléma is, hogy most úgy őszintén, megint úgy fenomenologice. Ha valaki eléd áll és azt mondja neked, hogy te figyelj már, nekem az az életfilozófiám, hogy ja, ez a szó, hogy életfilozófia, már önmagában, amikor elhangzik. Ez a teátrális színezet, az életfilozófiám az, hogy? Egyébként, amikor pályázatod, önéletrajzot kell írni, vagy állás interjúra kell, és akkor le van írva az, hogy körül van írva, hogy mi az én életfilozófiám. Egyszer, valahol, de én nagyon sok marhaságot néha összebírtam olvasni, ez már elmúlt, már nem. De régen csináltam, nagyon sok hülyeséget elolvastam. Valamilyen teljesen mértelmű okból egyszer elolvastam, hogy egy chicagói autógyárnak a pályázatára, aki jelentkezett, az mivel nyerte meg a vezérigazgatói állást. Azt emelték ki, hogy azzal nyert a többi pályázóval szemben, hogy belejött az életrajzába. Naponta 4 órát gondolkodom. Kérem szépen. És én ezt teljesen komolyan vettem akkor, hogy elképzeltem, hogy ilyen fasor között, tehát ilyen fásított parkban, ahogy balonkabátban fújja a szél, és megy és gondolkodik. Az autógyárnak a leendő vezérigazgatója. Egész biztos, hogy ezelé az ember elé odaállnánk, és azt mondanám neki, hogy te figyelj már, naponta kb. Én is szoktam. 4 órát az ELTE-n az esztétika tanszéken gondolkodni. Ó, akkor kollégák vagyunk? Hát nem. Nagyon nem. Most hogy tudnánk vele vitatkozni egy autógyárnak a izéjével, hogy az a filia, amiben ő beleélte magát, az nagyon más filia, amiben én beleéltem magam, és úgy, hogy közben ő magának vindikálja azt, hogy de ez Szofia, ez bölcsesség. Ő nem úgy értette azt a 4 órát, hogy azon gondolkodik, hogyan lehetne az autógyárat gazdagabbá tenni, hanem ebben az egészben az a szofisztikált változat volt, hogy elmélyült. Tehát, hogy azt akarta sugározni, hogy ő egy nagyon elmélyült ember. Ő egy mély ember. Ő nem egy holmi technikus. Ő komoly. Itt a komolyságról van szó. Tulajdonképpen ez a tétje. Na, itt már közeledünk egy olyan izéhez, egy olyan sráchoz, akit úgy hívnak, hogy Zörenk Kierkegaard. Sok szó lesz még róla a fél év során, ugye nem véletlenül írt az iróniáról egy könyvet. Nem viccből. Akinél tényleg ez a szó forog állandóan kockán, hogy komolyság. Tulajdonképpen mi az, hogy komolyság? Tehát nem csak az, hogy mikor lehet egy embert komolyan venni. Kierkegaardnál ez olyan messziről jön, hogy például már az Ószövetség. A Prédikátor könyvében, és egyszer írtam egy tanulmányt erről, ne olvassa senki, mi Kierkegaardnál a komolyság, és megdöbbentő, amit ennek nyomán muszáj voltam utána nézni a Bibliában. A keszil fogalma, a görög, a hexaplában az afron, tehát a phronesis, tehát a görög phronesis szó egy fosztóképzővel ellátva, az esztelen, így kell, ez lenne a legpontosabb fordítása. Nem fedi le azt, amit a keszil, én egy hebraistától kérdeztem meg, hogy a keszil mit jelent, és hát a sokat csúly, nem egyszerűen az esztelen embert jelenti. A keszil az a valaki, tehát amit olvashatunk róla, igazából a fene tudja, hogy mit jelent, azt lehet csak tudni, amit lehet róla olvasni. Amit a Biblia mond, az, akit biztos, hogy nem szabad komolyan venni. Tehát ha komolyan veszed, az nem egyszerűen azt jelenti, hogy komolyan veszed, hanem azt, hogy magadnak ártottál. Tehát például a keszil az a példabeszédekben, akivel ha üzensz valakinek valamit, az olyan, mintha saját lábadat vágtad volna le. Többek között ilyenek szerepelnek. A keszil, mint a kutya a maga okádására úgy tér vissza a saját bolondságára. Időnként. Vagy, mint Sántának lábai lógnak, úgy a bölcsmondás a bolondnak szájában. Tehát kvázi az az állapot, amikor valaki hiába mond egy bölcsmondatot, tehát teszem fel egy aforizmát, vagy egy bölcsességet, azért nem stimmel a dolog, mert ő mondja. Érthető ez? Ez egy döbbenetes jelenség. Tehát hiába van egy bölcsesség, tehát most a bölcsesség alatt nem teszem fel, nem Joule második gáztörvényét értem, hanem valami bölcsességet. Tegyük fel, hogy van egy bölcsesség, amit csak azért nem tűnik bölcsességnek, mert van egy ember, akiről tudod, hogy bolond, és ő mondja. Kierkegaard már elgondolkodik azon, hogy de hogy lehetséges ez? Hogy lehetséges az, hogy egy mondatnak modifikálódik az igazságértéke attól, hogy tudom, ki mondta ki? Első olyan súlyos problémáról van szó, hogy ez odáig fog menni, ezt Nietzsche is észrevette. A Villezurmákban van egy mondat, ahol Nietzsche egyszerűen egyenesen ezt mondja. Teljesen józanul. Egy cselekvés értékét, figyeljünk, amit mond. Egy cselekvés értékét nem az határozza meg, hogy mit hajtanak végre, hanem az, hogy ki. Pont. És itt aztán rögtön elkezd beszélni az Übermensről. Innen már is egy kicsit érthetőbb, hogy mi is akar lenni az Übermens. Tehát mi is akar lenni az az ember, akit mindig és föltétlenül komolyan kell vennünk? Ellentétben az Untermensz, akit soha nem kell komolyan venni. Tehát még azt se kell komolyan venni, amikor sír, nem, hogy amikor nevet. Hogy lehet valaki ennyire súlytalan? Tehát annyira súlytalan, hogy a legsúlyosabb szavakkal sem tud súlyt adni az egzisztenciájának. Ez itt a kérdés, a tét, és ez már itt van a fájdalomban, amikor a három filia felvázolásra kerül. És tulajdonképpen, és ma már nem fogom meg feltalálni a spanyol viaszt, tulajdonképpen úgy fog folytatódni, és ez a következő órára fog átcsúszni ennek a magyarázat. A lényegében maga a dialógus, tehát még a dialógus nem is beszéltem semmit, tehát semmi, sehol nem tartunk benne. Amiről itt szó van a fájdalomban, legvégül abba a talányba ágyazódik, hogy a három filia közül, tehát a három nagy csoport közül, a pénzszerető, a testszerető, tehát az élvezetek szeretője, és a bölcsesség szeretője, amit egyébként leredukálhatunk még kettőre, tehát nem kell nekünk itt hárommal foglalkozni, leredukálhatunk kettőre, ami úgy ismert, mint eudaimonia és hedoné, tehát a boldogság és a gyönyör problémája. Tehát, hogy melyiket kell igazádiból választanunk, de óvatosan a redukcióval, tehát még egyszer hangsúlyoznám, Szimbád sem mondaná, hogy ő csak tisztán hedonista. Tehát ő azt mondaná, hogy bölcs. Tehát, hogy van valami bölcsesség abban, hogyha helyesen jókat tudsz enni, meg abban is van valami bölcsesség, hogyha tudod szaporítani a vagyonodat, és hogy teszem föl nem a morális eszközökkel. Tehát nem az elsötétített limozinos orosz mafiózóról beszélünk. Tehát arról beszélünk, hogy aki méltán jutott ahhoz a vagyonhoz, amit szerzett, pusztán az esze vagy az ereje révén. Egyik sem azt mondaná, hogy pusztán hedoné. Tehát nem Szofiáról van szó, bölcsességről. És ami megegyezik, még egyszer mondom, az Iliasszal, tehát amikor arról beszél, hogy a hajóépítő ács bölcsessége, vagy a Héfaisztosz bölcsessége, a Szofiája. Akkor, amikor ez a három fogalom versenyezni kezd egymással, akkor látnunk kell, hogy igazándiból az egésznek a tétje az, hogy a három közül kit kell komolyan vennünk. Ki a legkomolyabb ebből a háromból? Az üzletembert kell komolyan vennünk? Tehát még egyszer mondom, a legnemesebb értelemben. Vagy azt kell komolyan vennünk, aki szereti a... Tehát Szimbádot kell komolyan vennünk? Vagy pedig a filozófust kell komolyan vennünk? Tehát ki az, aki a három közül, akit a leginkább komolyan kell? Kire kell hallgatnunk? Tehát ki az, akire oda kell figyelni? És ugye nyilván képzeljük el, a Phaidon egész jelenete a síralomházban játszódik. Tehát ott ül Szókratész, ott ülnek a tanítványai, már Kritónnal lerendezték a balhét, mondan azt, hogy az a priori kizárt, hogy én nem megszökek, még akkor sem, hogyha kényszer zubbonyban visznek el, még akkor is visszajövök ide. Nekem itt most meg kell halnom. Ezt a performance nem hagyom ki. Az életem legnagyobb dobása lesz, ne hülyéskedjetek, srácok. Hát most alapozom meg a világhírt. Világos, hogy látja. Tehát, hogyha tényleg úgy történt a dolog, ahogy itt Platón leírja, nincs okunk egyelőre feltételezni, hogy ferdítene, ugyanakkor teljesen nyilvánvaló az okok, hogy miért akar maradni. Tehát nem csak azért, mert nevetségesé teszi magát, hanem azért is, mert pontosan tudja, ha én most így meghalok, az bingo. És még a másik az, hogy most 70 évesen még mi. Szóval most még mit kéne. Tehát képzeljük el a szituációt, ott van Szókratész, megy le a nap, és amikor lemegy a nap, akkor jön a hóhér, aki egy nagyon udvarias ember. Tehát még valószínűleg többször bejött előtt, és megkérdezte, hogy Szókratész, minden rendben van? Tehát hogy nem zavarok esetleg? És mindig mondták neki, hogy nem zavar, itt van még egy arany, aztán húzzál már kifelé, és figyelj, hogy nehogy jöjjön valaki. Hát, ha még a Szókratész meggondolja magát. Mindenesetre a hóhér elmegy, egy szakszerű hóhérról van szó, mert ugye Szókratész elmondja azt, hogy a halálban, tehát mint minden dologban az életben, figyeljünk oda, már itt a cinizmusnak egy pillanata megjelenik. A halálban is azt kell követnünk, aki ért hozzá. Tehát ahogyan a hajón a kormányost kell követni, mert az ért hozzá, a társadalomban azt kell követni, aki az államot irányítja, így a halálban is azt kell követni, aki ért a halálhoz. Ugye milyen érdekes, tehát, hogy értjük az iróniát ebben az egész gondolatban, követnünk kell a hóhér szakszerű instrukcióit, hogy megszabaduljunk az élettől. Tehát, hogy kvázi megszabaduljunk minden instrukciótól. Ugye az egészen más valakit követni, aki az életben segít bennünket, és egész más, messze menően csöpög az iróniától az, hogy valakit követünk, aki ahhoz segít hozzá, hogy ne éljünk többet. Tehát ez egy ironikus mozdanat az egészben. Ugye ezt elmondja Szokrates, hogy a hóhér szakszerű instrukciót fogok követni, de még a hóhér, még adébb van egy kicsit, még tudunk beszélgetni. És akkor na, miről beszélgessünk, srácok? Azt mondja, arról kéne beszélgetnünk, hogy jó, én most elmegyek, de azért ne hagyjuk már ennyivel a dolgokat, mondjuk már meg. Tehát mondjuk ki, hogy kinek a filiája van fölényben a másikkal szemben. Tehát kinek a filiáját kell követni. És elkezdődik a dialógus. A világtörténelem egyik legszebb írása, a Phaidon. Montaigne nem is tud tőle szabadulni. Tehát a Montaigne-nek az eszét, a Melete Thanatou, ami a szövegben szerepel, a halál gyakorlása. Ugye ez szerepel többek között a filozófus szofiájával kapcsolatban. A filozófus szofiája az nem más, mint ez. A halál gyakorlása. Ugye ez az, amiben nem kelhet versenyre vele senki. A Philokrematos és a Philotimos is olyasmihez ragaszkodik, ami ettől nagyon távol áll. Tehát legvégül mindegyik térdre kényszerül ott, amikor arról kellene beszélni, hogy vajon begyakoroltad-e annyira az életet, hogy meg tudjál halni. Tehát begyakoroltad-e magadnak annyira az életet, hogy el tud engedni. Ugye megint egy döbbenetes párhuzam, teljesen önkéntelenül Máté evangéliuma. Döbbenetes párhuzama az új szövetséggel, és hát nem véletlen az a vád, hát most ezt még mondanom kell, Nietzsche után ez teljes evidencia, ugye Nietzsche-nek az a gondolata, hogy egy keresztény volt a világon, az is a kereszten halt meg. Ugye tökéletes platonizmus, tehát ez nem kereszténység, a kereszténység platonizmus, mondja Nietzsche. És a platonizmus pont itt van a Phaidonban. Az egész új szövetség csöpög a Phaidontól, amennyiben például Máté evangéliumában szerepel az, hogy el kell engedned ezt a világot, hogy kétszeresen visszakapd. Lényegében ez a Phaidonnak a gondolatmenete, ami 300 évvel korábban íródik meg, mint az egész új szövetség. A Phaidon gondolata az, hogy a filozófus a Melete Thanatou, tehát a halált gyakorolja. Azt kell begyakorolnunk az életünk során, hogy valóban elnyeljük az igaz életet. Tehát a Hádészban, amiről még szintén sok szó lesz, hogy annak mi a természete. Ebben az egész gondolatmenetben az egyetlen ironikus függelék, most túl azon, hogy van még egy performatív ironikus függelék, nevezetesen a hóhérral való beszélgetés, tehát hogy a hóhért először is megdicséri Szokratész, hogy tehát kimegy a hóhér, képzeljük ezt a jelenetet. Kimegy a hóhér, bejön, hogy elnézést, Szokratész, hozhatok valamit, esetleg segíthetek valamiben, nem, menjél sem. Kimegy, és aztán Szokratész, mikor kiment, fennhangon dicsér, annyira jó ember. Ez egy anya, olyan jó ember ez a hóhér. Ez látszik a szemében, olyan tisztességes, és hogy hát nehogy haragudjatok rá. Hát ha ő nem lenne, hát kétszer nagyobb lenne a gyötlem. Hát ő ért a halálhoz. Hát ezt meg kell becsülni. Ugye ez a végtelen irónia. Sőt, odáig menő, hogyha ezt nem Szókratész mondaná, hanem valaki más, az már cinizmus lenne. Tehát már lenne benne valami, ami karcol. Cinizmus, ne felejtsük el, az iróniának a kis testvére, de az irónia ártatlanságával ellentétben a cinizmus nem ártatlan. Soha nem ártatlan a cinikus. Már lenne valami cinikus abban, ha ezt nem Szókratész mondja. Tehát képzeld el, valaki dicséri a saját hóhérát, hogy te mennyire, hogy de jól értesz hozzád, mi barátok vagyunk. Hát én mindig is emlékezni fogok rád, még abban a hátralévő 3 órámban. Szívembe zártalak már is. El tudjuk ezt képzelni? Valaki így kezd el beszélni a hóhérról. Nincs még egy ilyen a világtörténelemben, egy ilyen action. Én Ludasi Máriától tudom, hogy olvasta egyszer például a párizsi kommun hóhérának a visszaemlékezéseit. Ő mesélte nekem egyszer, hogy a párizsi kommunnak a fő hóhér, aki húzogatta a guillotine-on a zsinort. És hát ugye ott sűrűn csatogott a guillotine, tehát azt mondani is, hogy ott aztán a vérpadon, az tényleg vérpad volt, ahogy kell mondani, tehát ott tényleg mosták a vért a izéről. A hóhér egyetlen egyszer jött zavarba a forradalom során, amikor egy 14 éves lánynak kellett lecsapni a fejét, és a kislány, mikor felvezették a vérpadra, akkor befeküdt ebbe a sínbe, rá a fejére a kaloda, és felnézett, és megkérdezte a hóhért, hogy jól fekszem, uram? És akkor egy pillanat elgondolkodott azon, hogy hogy is vagyunk a forradalom ellenségeivel? Tehát, hogy mi is van? Ki is a forradalom ellensége? Ugye, hogyha ezt nem egy 14 éves kislány kérdezi meg, hanem egy felnőtt ember, az már is ironikusnak minősülne. Tehát az valamiért már is ironikus lenne, mert éreznénk a komolyságát. Ennél nem a komolyságát érezzük, hanem a végtelen naivitást. Ugye az, hogy Szókratész dicséri a saját hóhérát, abban benne van az, hogy nem naív. Ő pontosan tudja, mit csinál. Itt nem egy kisgyerekről van szó, aki azt mondja, hogy hát uram, jól fogom így a poharat, amikor majd kiiszom? Meg úgy fenékig? Tényleg? Nem csak félig? Vagy hogy? Szókratész pontosan tudja, és ugye egyszer nem lehet, tehát szerencsétlen hóhért képzeljük el, milyen zavarban lehetett. Tehát, hogyha egy kicsit is értette, hogy most mi van. Tehát képzeljük el azt, aki bejön, és mondja, na, akkor keverhetem a cuccot. És mondja neki, hogy persze, de hát annyira örülök, hogy te vagy itt, és nem valaki más, mert látom, hogy értesz hozzá. Képzeljük ezt a hóhért, hogy elmegy hátra, és elkezdi keverni, és azon gondolkozik, hogy mi van? Ez egy pár embernek már biztos megkeverte a bürköt. Pár embert már biztos átküldött a más világra, de még ilyennel valószínűleg nem találkozott, hogy az elítélt nem maga alá vizel a félelemtől, és nem az van, hogy az utolsó percig foggal, körömmel kapaszkodik és könyörög az életéért, hanem megdicséri a óért, és tulajdonképpen mindjárt meg is hívja még egy pohárra, ha esetleg úgy alakulna. Ez a félelmetes nyugalom, az, hogy tulajdonképpen a halál előtti pillanat miért lenne más, mint az életemben bármi. Ez félelmetesen ironikus, és még egyszer hangsúlyozom, azért, mert Szókratész mondja, bárki más tenni, ez nem volna ilyen. Miért van az, hogy csak Szókratész halálának van konstitutív szerepe a filozófia történetében, Platón halálának vagy Arisztotelész halálának az égvilágon semmi jelentősége. Az, hogy Platón hogy halt meg, kit érdekel? Az, hogy Arisztotelész elmenekült Athénból, amikor a makedon párt ellen létrejött egy aténi mozgalom, és el kellett menekülni a városból, tudjuk, hogy gyomorfekély kapott, valószínűleg nagyon meghúzolhatták. Neki is aszebeját akasztottak a nyakába, és ugye ő azzal a híres mondattal menekült el Aténból, hogy nem akarom, hogy az aténiak újra bűnt kövessenek el a filozófiával szemben, utalva Szókratészra. Ugye Arisztotelész már ezért menekül el, ugyanezt a pert akasztják a nyakába. És ugye, amit Mutoren elmondtam, hogy a sors, na azért van sors. Anytaszt és a vád, Melétoszt és a vádlóit Szókratésznak Aszebeia vádjával kivégzik. Ez a igazi. Tehát még akkora happy end a vége valahol a dolognak. Nagyon szépen köszönöm a társaság figyelmet. Következő alkalommal innen folytatjuk, és belemegyünk a body artnak a korabeli body art problémájába. Mit jelent a testet eloldani a lélektől? Köszönöm szépen!
Elhangzott Rádióegyetem, Cinizmus és Irónia, Páfalusi Zsolt, a perbefogott Szókratész. Az ELTE BTK-n elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Németh Dóra, vágta Kenyeres Balázs.